Szeretett gyülekezet, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megélhettük ezt a napot. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönjük neked ezeket az énekeket, ezeket az énekverseket, amin keresztül készülhet a mi szívünk arra, hogy ráhangolódjunk a te igédre, ráhangolódjunk a te közelségedre, és arra az üzenetre, amit mára készítettél számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy évről évre megünnepelhetjük a te feltámadásodat, és köszönjük neked, hogy erre felkészítesz bennünket. Köszönjük neked ezt a mára elkészített alkalmat. Könyörgünk azért, hogy hadd tudjuk megnyitni a szívünket előtted, hadd engedjük azt, hogy te megszólíts, hogy elgondolkodtass bennünket, és valahogyan másképpen térjünk haza, mint ahogyan idejöttünk. Könyörgünk Istenünk azért, hogy a bennünk kavargó gondolatokat, vagy akár kérdéseket, hadd tudjuk majd eléd hozni ebben a csendes órában, és könyörgünk azért, hogy irgalmazz, könyörgünk, hogy te adj nekünk válaszokat, te adj nekünk békességet, és add, hogy bizalommal lehessünk irántad, és elfogadhassuk tőled azt a választ, azt az üzenetet, amit te kínálsz nekünk. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget, akik most így összegyűltünk. Kérünk Istenünk, hogy te legyél az, aki a te lelked által itt vagy közöttünk, aki terelget bennünket, aki a hitünket növelni szeretnéd. Könyörgünk azért, hogy hadd találkozhassunk veled. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Márk evangéliumának a 14. fejezetéből. Egy hosszabb igeszakaszt fogok olvasni a 12. verstől a 42. versig. Ezek a nagy csütörtöki eseményeknek egy részlete, tehát nem az egész napnak az eseményei, de mégis egy hosszabb szakaszban láthatjuk majd, ahogyan a Jézus és a tanítványai ezt a napot együtt töltötték, és ebből a hosszabb igeszakaszból szeretnék majd kettő verset kiemelni, a 35. és 36. verseket fogom majd újraolvasni. Így szól tehát hozzánk Isten igéje ezen a mai estén. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a páska bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai. Hol akarod megenni a páska vacsorát, hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt, és ahova bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester ezt üzeni. Hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páska vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen. Ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak a tanítványok, és bementek a városba. Mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, oda ment a 12-vel. Amikor asztalhoz telepettek és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem, aki együtt eszik velem. Elszomorodva egymás után kezdték kérdezni tőle, csak nem én. Ő pedig ezt mondta nekik, egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálba. mert az ember fia elmegy ugyan, amint megvan írva róla. De jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte. Odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle minnyájan. És ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből a manapig, amelyen újat iszom az Isten országában. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére, és akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki, ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom neked, te még ma ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz, üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virrasztatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem virasztani? Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk, aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra, íme átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk, íme közel van, aki engem elárul. Ebből a hosszabb igeszakaszból tehát két verset szeretnék kiemelni, a 35. és 36. verset. Egy kissé távolabb ment, tudnélik Jézus, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amen. Kedves testvérek, amikor készültem erre az ige hirdetésre, eszembe jutott, hogy nemrégen egy kis csoportban fiatalokkal beszélgettünk arról, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni, és ebben a kis beszélgetésben adtam nekik egy kis feladatot. Az volt a feladat, hogy egy lapra fel kellett rajzolni, hogy milyen az életük, életútjuk hol találkoztak Jézussal, és ezt úgy kellett lerajzolni, mint egy térképet, hogy bejelölik rajta a saját élet útjukat, azokat a fontos állomásokat, amiket addig megéltek az életükben, és jelöljék be azt a pontot, amikor találkoztak Jézussal, amikor valamilyen alkalommal megtapasztalták az ő közelségét, amikor megértettek valamit, amit Jézus akart nekik mondani. És nagyon érdekes volt, hogy az egyikük úgy készítette el ezt a rajzot, ezt a képet, hogy Jézusnak az életútja egy egyenes vonal volt. Az ő életútja pedig egy ilyen össze-vissza menő, kacskaringós út volt, és egy ponton ez a két vonal találkozott. Nagyon beszédes volt számomra ez a kép, mert ez a fiatal is elmondta, mert szeretném ezt a gondolatot most ezen az estén ide is hozni, hogy Jézusnak itt az útja egy nagyon egyenes út. Egy Istentől elrendelt út, amit előre tudott és amit vállalt. A mi életünk útja viszont nagyon sok kacskaringóval teli, nagyon sok nehézséggel, de nagyon sok örömmel is teli élet. Olykor távolodunk, máskor közeledünk ehhez az Úr Jézushoz. És valahogy ez jutott eszembe, ez a kép erről a nagy heti eseménysorozatról. Sőt, tulajdonképpen az egész Bibliának az üzenetét fel lehetne rajzolni egy ilyen képként, egy ilyen útként, aminek különböző állomásai vannak. És valahogy ez az egész út a kereszt útba vezet. Minden eseménye ennek az útnak a keresztre mutat, és arra, hogy van ennek is folytatása, hogy Jézus az életét adja, majd feltámad, és utána pedig az örök életbe vezet bennünket. És ahogyan ezen gondolkodtam, eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen a mi életünk és az Úr Jézusnak az élete ilyen szépen össze tud fonódni. Ezt jelenti a hívő életet élni, hogy a mi útunk az már nem csak egy út önmagában, a mi életünk nem csak egy élet önmagában, hanem része lesz Jézus Krisztus életének, mert kapcsolatba kerülünk vele, együtt éljük vele az életünket. Ezen a mai estén pedig ennek az útnak egy fontos állomásához érkeztünk, a nagy csütörtökhöz, Jézus halála előtti naphoz, amikor is nagyon mélyen, nagyon részletesen, egy nagyon bensőségesen tárja elénk minden evangélium azt, hogy milyen volt Jézusnak ez a napja a tanítványokkal együtt. És valahogy azt látjuk kidomborodni ebből a történetből, hogy Jézus milyen mély kapcsolatban volt a tanítványokkal, és milyen mély kapcsolatban volt az Atyával. Olyan kis apró részletekbe kapunk betekintést, amit egyébként nem kaphatnánk meg, hogyha nem maga Isten akarná velünk közölni. Szinte, mintha nem csak az eseményeket látnánk, hanem elénk tárulna mindaz a küzdelem, ami Jézusban volt ezek alatt, az órák alatt. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos állomása annak, hogy megértsük, és a szívünkkel megérezzük egy kicsit, hogy mi a nagypénteknek és mi a húsvétnak az üzenete. Ez felkészít bennünket is mindenre. Ennek az egész esemény sorozatnak az a lényege, az az értelme, hogy Jézus a mi megmentésünkre, a mi megszabadításunkra jött el erre a földre, és vállalta ennek az útnak a nehéz pillanatait, a nehéz időszakait, és vállalta annak az örömeit is, azért, hogy nekünk életünk legyen. Ez az egész erről szól. A hosszabb szakasz, amit felolvastam, nagyon szépen elénk tárja azt, hogy Jézus hogyan volt együtt az utolsó vacsorán a tanítványokkal, hogyan hívta őket imádságra, hogyan maradt egyedül az imádságban, és egyedül az Atya jelenlétében, az utolsó órákban, és hogy hogyan tudta ezt mind előre. Mind erről szólt, amit felolvastam. És az az üzenet, amit Isten felerősített bennem ezt a történetet olvasva, tulajdonképpen egy mondatban összefoglalható, és ezt szeretném így előre elmondani, és utána majd kifejteni. És ez az üzenet nem más, mint hogy Jézus igent mondott ránk, mert elfogadta az Atya akaratát. Tehát Jézus itt a nagy csütörtöki eseményekben is igent mondott ránk, azáltal, hogy elfogadta az Atya akaratát. És három elgondolkodtató kérdést hoztam ezen a mai estén, és ezeken keresztül kicsit végig gondoljuk, hogy mit is jelent ez az üzenet kicsit mélyebben. Az első kérdés az, hogy elfogadod-e, hogy minden el van készítve? Elfogadod-e, hogy minden el van készítve? A nagyheti történetekben többször is előjön ez a gondolat, ez az üzenet, hogy az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézus mindenről előre tud, hogy minden el van készítve, minden ki van találva, minden apró részlet a helyén van. Sőt, Jézusnak még arra is van gondja, hogy a tanítványokat felkészítse ezekre az eseményekre. Nem csak a körülményekről gondoskodott, hanem arról is, hogy őket jelekkel, csodákkal már korábban felkészítette, megerősítette őket, hogy legyen majd kapaszkodó pontjuk, amikor hirtelen minden összezavarodik, és nem értenek semmit. És még itt az utolsó napon is ad olyan jeleket, olyan jelképeket, olyan dolgokat, amik azt segítik, hogy ők még mélyebben értsék a keresztnek a titkát, még mélyebben értsék azt, hogy mi Jézusnak a küldetése. Például ilyen jel volt az, amikor megmosta a lábukat itt az utolsó vacsora előtt, ami egy nagyon nagy dolog volt, hogy Jézus szolgaként szeretetből a tanítványoknak a lábát megmosta. Vagy gondolhatunk az úrvacsorára, ahogyan azt előkészítette, ahogyan a páska vacsorát összekötötte azzal, hogy arra mutasson, hogy ő az életét adja. És rámutatott arra is, hogy ez nem ér itt véget, hanem a feltámadása után minden keresztjén az úrvacsora közösségében valahogy egymással és vele újra és újra közösségbe kerüljön, hogy újra és újra rendeződjön a vele való kapcsolat, hogy újra és újra átélje azt, hogy ekkora nagy szeretettel van Jézus mifelénk. Jézus tehát tudatában volt mindennek. Kezében van az irányítás. Nem véletlen volt, nem baleset volt, hogy őt elárulták, vagy letagadták, vagy elfogták, elítélték, keresztre feszítették. Ez mind Isten tervének a része volt. Olyan szép, ahogyan azt olvastuk, hallottuk az igéből, hogy mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik. És talán ez a mi életünkből is nagyon remélem, hogy ismerős, amikor azt éljük át, azt tapasztaljuk, hogy Isten előre gondoskodik mindenről, hogy valahogyan mindent kitalál, és minden úgy történik, ahogyan azt ő tenni akarja a mi életünkben. Sokszor ezeket nem értjük előre, csak utólag látjuk meg, hogy tényleg ő volt az események mögött, ő volt az, aki megtartott, ő volt az, aki új erőt adott, aki felállított bennünket nehéz helyzetekből, aki célt adott az életünknek, aki megvigasztalt bennünket. Mennyi emlék jöhet elő akár most bennünk, amikor ezt éltük meg, hogy mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Mindent úgy találtunk, mindent úgy tapasztaltunk, ahogyan azt ő előre megmondta. És talán egy-egy igehirdetésben vagy igeolvasásban hozzánk közel jött egy-egy olyan gondolat, mondat az igéből, amit aztán a hétköznapokban elővettünk, és rábíztuk magunkat Istenre, hogy ha ő akarja, akkor legyen úgy. És hányszor erősödtünk meg ezek által. És ez az első nagyon fontos üzenet a mai estén, hogy merjük-e erre az Istenre rábízni magunkat, aki mindent előkészített. Minden apró kis részletét az életünknek hordozza és tudja előre, és nem kell nekünk emiatt aggodalmaskodnunk, mert minden az ő kezében van. A második üzenet nagyon kapcsolódik ehhez az elsőhöz, ez is egy kérdés tehát, hogy elfogadod-e, hogy Jézus igent mondott rád? Elfogadod-e, hogy Jézus igent mondott rád? Ezt az igét olvastam, és most ismét olvasom, akkor Jézus kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott. Hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ebben az apró kis részletben, ebben a két kicsi versben Jézusnak a belső küzdelmét látjuk. És bár csak néhány mondat, és nem történik benne olyan sok minden, mégis érezzük benne azt a sok-sok vívódást, azt a belső harcot, küzdelmet, ami Jézusban ott volt. Az Atya színe előtt valahogy a Szentlélekkel együtt, valahogyan titokzatos módon, de mégis egy pici betekintést nyerünk abba, hogy milyen küzdelem volt Jézusban ebben az órában. De azt is kiolvassuk ezekből az igékből, hogy Jézus ebben az eseményben, ebben az imádságban valahogyan ráhangolódott az Atyának az akaratára, és elfogadta az Atyának a szavát. Igent mondott az Istennek a tervére, az Atya tervére, és ezzel igent mondott ránk is. Igent mondott a mi életünkre, igent mondott a mi megmentésünkre, megszabadításunkra. Elfogadta azt, amit az Atya tervezett. Van, aki úgy fogalmazza meg a hitnek a definícióját, a meghatározását, hogy a hit az elfogadása annak, hogy Isten elfogadott engem Krisztusban. Tehát a hit az elfogadása annak, hogy Isten elfogadott engem Krisztusban. És valahogy ez a mondat jutott erről eszembe, ahogyan Jézus itt megküzdi azt, hogy ki tudja ránk mondani azt az igent. Megküzdi azt, hogy minket választon, és ne elkerülje a szenvedést, és ne megúszta mindezt, hanem igent mondjon arra, hogy mi életben legyünk, és nem csak itt ebben a földi életben, hanem attól egy sokkal teljesebb életben, az örök életben, hogy nekünk részünk legyen átélni az Istennel való kapcsolatot. Tehát Jézus Krisztus itt ezt harcolja meg, ezt küzdi meg, és tudjuk jól a saját személyes életünkből, az Istennel való kapcsolatunkból, hogy nekünk is nagyon sok mindent el kell fogadnunk, amit az Úr ad elénk. De mit jelent egyáltalán az elfogadás? Valahogy úgy tudtam megfogalmazni, hogy egy olyan folyamat, amikor valamit megvizsgálok, arra igent mondok, és azonosulok vele. Valahogy a részemmé válik. És amikor a hitünkben vannak ilyen kérdések, nehézségek, valami olyan, amit még nem is értünk igazán, vagy még csak azt érezzük, hogy Isten kínálja elénk, de még nem érezzük a sajátunkénak, akkor valahogy ez a folyamat megy végbe a szívünkbe. Amikor elkezdem vizsgálgatni ezt az egészet, mi az, amit Isten akar velem kezdeni? Mi Istennek a terve az én életemmel? Aztán ahogyan közben Istennek a lelke dolgozik bennem folyamatosan, valahogy megragadja a szívemet, és azt mondom, hogy igen, én ezt a tervet akarom, hogy megvalósuljon én azt akarom, hogy Isten terve valósuljon meg az életemben. Nem magamnak akarok mindenfélét kitalálni, hanem azt akarom, hogy legyen célja az életemnek, legyen értelme a mindennapjaimnak, és beleállok abba, amit az Úr kitalált, és valahogy mindeközben ez a részemmé válik. A hitünkben nagyon sok ilyen állomás van, amikor ezek megtörténnek, és talán a hitre jutásunknak az útja is hasonló, amikor még kezdetben csak keresgéljük, hogy mi az élet értelme, aztán valahogy Isten megragad bennünket, akkor talán sokan azt éljük át, hogy nem is tudunk nem igent mondani, mert annyira megragad minket Istennek a szeretete, az ő elfogadása, az, hogy úgy, ahogyan vagyunk, ő bennünket hív magához. És amikor ezt megtapasztaljuk, ezt átéljük, akkor Jézus Krisztus az életünknek a részévé válik, a mindennapjainknak a részévé. Akár a reggeli imádságban, akár a munkában, családi életben, vagy bármilyen élethelyzetben. Az én életem Jézus életével találkozik, és egyé válik, vagy egyre közelít hozzá. Tulajdonképpen ez az, amire hív bennünket Isten. Azt szeretné kimunkálni bennünk, hogy közös legyen a történetünk ő vele. Hogy elfogadjuk azt, hogy ő igent mondott ránk, és valahogyan kimunkálja bennünk, hogy mi is igent mondjunk rá. Nem csak egyszer, nem is kétszer, hanem minden ilyen élethelyzetben, vagy mondhatnánk azt, hogy minden nap, hogy tudjunk mellette dönteni, vele járni, és vele megosztani mindazt, ami bennünk van. Hogyha már elfogadtad, hogyha már elfogadtuk azt, hogy a mi Istenünk ilyen Isten, aki elfogad minket minden ellenére, pedig mi aztán ismerjük önmagunkat, hogy nem is vagyunk méltók erre. De mégis valahogyan ettől függetlenül ő bennünket nagyon-nagyon szeret, és azt szeretné, hogy helyreálljon a vele való közösségünk, hogy újra tudjunk kapcsolódni hozzá, hogy meg tudjuk osztani mindazt, ami bennünket terhel, vagy ami bennünk kérdés, vagy ami akár vágyként ott van a szívünkben. Jézus az utitársunk szeretne lenni, akivel mindent megosztunk. És ő is megosztja magát velünk, ő is beavat bennünket az ő terveibe, ő is feltárja előttünk azt, hogy ő mit gondol el, akár a mi életünkről, akár a mi gyülekezetünk életéről, vagy a családunkról. Szeretne bennünket erre az útra hívni. Jézus tehát elfogadott bennünket, nem csak nagy csütörtökön, hanem nagy pénteken, húsvétkor és minden nap. És várja az, hogy mi kitárjuk a mi szívünket előtte, és mi is igent mondjunk rá. És végül pedig egy utolsó kérdést hozok még ide, hogy elfogadod-e azt az életet, amit neked kínál? Elfogadod-e azt az életet, amit neked kínál? Jézus igent mondott a tanítványaira, elhívta őket, pedig még alig értettek bármit is a küldetésből, alig értették azt, hogy miért is hív fel őket. És nagyon sok olyan állomása volt az ő kapcsolatuknak, amikor újra és újra ezt megerősítette. Amikor eltávolodtak a tanítványok, amikor nem értették akár egy-egy példázatát, amikor valahogy nem látták meg, hogy mi a cél. De Jézus nem hagyta őket cserben, hanem újra és újra megerősítette őket. Sőt, az utolsó pillanatban is ezt tette, pedig tudta, hogy néhány óra múlva ott fogják hagyni Jézust. El fognak menekülni, és egyedül kell majd átélnie mindezt. Tulajdonképpen Jézus és az ő tanítványainak a kapcsolata, az valahogy az úrvacsorában az asztal közösségben jelenik meg a legszebben, ahogyan ő közösséget vállal velük, és beavatja annak a titkába, hogy mit jelent az atyával közösségben lenni, és mit jelent egymással szeretett közösségben lenni. Összeköti az életüket. És mint ahogy már korábban is mondtam, már nem egy önálló életet élnek, nem külön elszigetelve egymástól, hanem közük lesz egymástól, egymáshoz. És valahogyan az úrvacsora ezt a legmélyebben ábrázolja ki számunkra, ahol találkozhatunk a mi Urunkkal, Istenünkkel, közösséget vállalhatunk vele. Ő hív meg bennünket az asztalhoz, úgy, hogy már bennünket megtisztít, és közben a testvéreinkkel is közösséget vállalunk. És valahogyan az Istennek a titka, hogy ez a kettő együtt jár. Hogyha az Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor egymással is kapcsolatba kerülünk. És tulajdonképpen ez egy újfajta élet, mint amit előtte élünk. Egy újfajta közösség, mint amit előtte éltünk. Tulajdonképpen ez az az élet, amit kínál nekünk az Úr Jézus. Miután elfogadtuk az ő meghívását az ő asztalához, akkor egy közösségbe von be bennünket, a testvéri közösségbe, ahol együtt éljük meg, hogy mit jelent Jézus Krisztus mai tanítványaiként élni. És biztosan bennünk is ott van olykor, hogy sokszor eltávolodunk Istentől, hogy minden úrvacsora alkalmával olykor az is előjön a mi szívünkbe, hogy az előző úrvacsorához képest is mennyire nagy eltávolodásaink voltak az Úrtól, és hogy ő mégis újra és újra odafogad bennünket. És nagyon sokszor feltárja előttünk, hogy milyen motivációink vannak, milyen szándékok vezérelnek bennünket, milyen saját útvonalakat próbáltunk ki, amiken talán el is tévedtünk, és talán nekünk is van belső küzdelmünk, próbák, nehézségek az életünkben. És mindebben mégis átéljük, hogy Jézus velünk van. Ebben az életben, amit már vele élünk, amikor távol érezzük magunkat, vagy olyan nehezebb időszakok vannak, mégis újra és újra azt éljük meg, hogy ő végig velünk volt, és végig mellettünk ment. És valahogyan mégis szeret bennünket. A ma estének talán ez a legfontosabb kérdése, hogy a te életed és az én életem kapcsolódott-e már Jézus életéhez. És hogyha igen, akkor hol tart most ez a kapcsolat? Vele járjuk-e az utunkat, és mi az, ami talán ettől elzár minket, mi az, ami akadályozza, hogy egy olyan mély és szeretetteljes kapcsolat legyen, amit ő elképzelt. Az Úr Jézusnak a szívében is itt a nagy csütörtök estén, a Getsemáné kertben nagyon sok félelem és kérdés volt a szívében, és nem volt olyan egyértelmű az, hogy ő elfogadja az Isten akaratát, az Atya akaratát. De mit látunk, hogy mi volt az ő megoldása? Hát az, hogy ő mindent az Atya elé tárt, kitárta a szívét. Nem szégyelte, hogy van benne félelem, nem szégyelte, hogy vannak benne kérdések. Ezt jelenti az Úrral járni, hogy kitárom előtt a szívemet, és rábízom magamat, és engedem azt, hogy valahogy átformálja bennem ezt a félelmet bizalommá, átformálja bennem ezt a sok kérdést válaszokká. Úgyhogy erre hív bennünket ezen a ma estén a mi Urunk, hogy valahogyan megértsük, megérezzük annak a mélységét, hogy ő igent mondott ránk, hogy ő elfogadott bennünket a bűneink ellenére, hogy ő szeretne megtisztítani, új erőre, örömre okot adni az életünkben. És amikor ezt átéljük, és újra megerősödünk benne, akkor mi magunk is igent mondhatunk rá is, és merhetjük kitárni a szívünket, és rábízni magunkat mert biztonságban vagyunk az ő kezében, mert tudjuk azt, hogy Jézus nem csak a keresztig vezette a tanítványokat. Ismerjük azt a történetet, amikor húsvét után, a feltámadása után még a tanítványokat is bátorította. Emlékezhetünk az Emmausi tanítványoknak a történetére, ahogyan együtt ment velük az úton, és meghallgatta őket, és elvezette őket arra a biztosabb, erősebb hitre, hogy Jézus feltámadt a halálból, és vele lehet beszélgetni, vele lehet találkozni. Úgyhogy ezen a mai estén ennek a nagyon szép és nehéz útnak az egyik állomásába tekinthettünk bele, és Isten adja, hogy megerősödjünk abban, hogy elhiggyük, elfogadjuk, hogy ő igent mondott ránk, és mi is igent mondjunk erre az Úr Jézusra, aki napról napra kíséri a mi életünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te igent mondtál ránk. Köszönjük neked, hogy neked fontosabb volt a mi megmentésünk, a mi megszabadításunk, mint a saját életed, és hogy nagyobb volt benned a szeretet, mint a félelem. Hálásak vagyunk neked azért, hogy bennünket választottál, hogy nekünk új életet készítettél, hogy benne voltunk a tervedben. Köszönjük neked, hogy ezt már jóval a megszületésünk előtt te elkészítetted. És olyan jó az, Úrunk, hogy nekünk csak el kell ezt fogadni, valahogyan átérezni, valahogyan elmélyedni abban, hogy milyen nagy a te szereteted irántunk. És Urunk, azt is tudjuk, hogy nem voltunk erre méltók, ezt egyáltalán nem érdemeltük meg, nem járt nekünk jogosan, hanem egyszerűen ezt az ajándékot kaptuk tőled. És köszönjük neked, hogy itt a nagy csütörtök estén te megharcoltad ezt, hogy te mégis igent mondtál, és mégis a tieddé tettél bennünket, a tulajdonoddá tettél minket. És köszönjük neked, hogy senki ki nem szakíthat a te kezedből, és semmi olyan dolog nem történhet az életünkben, ami kiragadna minket a te kezedből. Köszönjük neked azt az életet, amit veled járhatunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy kitárhatjuk a szívünket, hogy elmondhatjuk neked a kételjeinket, a kérdéseinket, hogy megoszthatjuk veled mindazt, ami a szívünkben van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te velünk együtt jársz ezen az úton, hogy te átélted mindennek a nehézségét, amit itt az emberi, földi életben megtapasztalunk, átélünk. És köszönjük, hogy utitársként mellénk szegődsz. Könyörgünk, Istenünk, azért, hogy erősítsd meg a hitünket, a veled való bizalmi kapcsolatunkat, hogy ha tudjunk egyre jobban mindent rád bízni, hogy ne a félelmek és az aggodalmak uralják el a mi életünket, hanem a józanság az erő és a szeretetnek a lelke. Így kérünk, segíts, hogy ezen a nagy héten, minden állomásán hadd kerüljünk közelebb hozzád. Könyörgünk, hogy áld meg a mi ünnepünket, áld meg az előttünk levő úrvacsorai közösségeket, hogyha tudjuk az úrvacsoránál elfogadni ezt a te szeretetedet, amit nekünk kínálsz. Így kérünk, hogy maradj velünk a lelked által, add, hogy azok a gondolatok, azok a kérdések, amik elénk jöttek ezen az estén, hadd forogjanak tovább a szívünkben, és segítsenek arra, hogy még mélyebb kapcsolatunk legyen veled és egymással. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy szóltál hozzánk a mai estén is. Ámen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk, imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ámen. Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora. A záró éneket énekeljük el, amely a 759. számú dicséret, 759. számú dicséret, ami úgy kezdődik, hogy új szövetséged elfogadom, és ennek a nagy csütörtöki üzenetnek talán jobb kifejtése és egy szebb kifejtése is, amiben az Úr Jézus új szövetsége, amit ő kínált az utolsó vacsorán, ez az, amiről szól ez az ének, és énekelhetjük úgy, hogy akár a szívünkben ehhez kapcsolódva elfogadjuk ezt az új szövetséget, amit Jézus kínált nekünk.